Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, az Inforádió arénájának vendége. Az országos szűrőprogramok beindításáról minden egészségügyi államtitkár hosszan beszélt itt az Inforádió Aréna című műsorában. Érzékeny kérdések, prostata, vastagbél és a nőknél is nagyon fontos szűrések ezek. Hol tartanak?
Ugye nem csak a szűrésekben léptünk előre, hanem az átoltottságban is. Tehát, hogy hány ember kapja meg a védőoltást, akkor van olyan védőoltás, amit mi is vezettünk be, és azoknál ugye 70% fölé vittük a méhnyakrák elleni védőoltásnál például a érintett korosztályban azoknak a számát, akik ezt be is adatták maguknak. Ugye az egyéb vizsgálatoknál, tüdőszűrés egyemek, ott egy ilyen 40-50% között tornáztuk fölfel azoknak a számát, akik ezeken részt vesznek. De hát az egészséges életmódra, a chipszadótól kezdve a dohányzás visszaszorításaig nagyon sok olyan lépést tettünk, ami azt kell, hogy mondjam, a rendszerváltás óta a legradikálisabb lépések. Tehát én nem hiszem, hogy bárki emlékezne arra, hogy 1990 óta kilépett föl egyértelműen és hatékonyabban a dohányzás ellen, hogy kitiltottuk az éttermekből, a kocsmákból, az zárt helyekről, a buszmegállókban sem lehet most már dohányozni, és ezeknek szépen jön a hatása. Nyilván a dohányosoknál is azoknak az aránya is 1-2%-kal csökkent.
És közben megy föl a fekete piac?
Azért, ami nem csak a saját felméréseink, hanem független ilyen dohányzás vizsgáló civil szervezetek, vagy érdekképviseleti szervezeteknél is folyamatosan csökken, tehát én azt mondom, hogy ezeknek az aránya érezhető mértékben mondjuk így 3 év alatt a felére csökken, ha tendenciáját nézem. Másrészt pedig a kipróbálók, tehát a fiataloknál a dohányzás kipróbálóknak az aránya szintén csökkenni látszik, hogy ezek pozitív elemek, és nem véletlenül történnek ezek, meg nem véletlenül kapta meg a miniszterelnök úr ugye a WHO-tól, az Egészségügyi Világszervezettől, ami az ENSZ-nek a szerve, azt az elismerést, amelyet kevesen kapnak meg, hogy ő tényleg tett is a dohányzás ellen, mert azzal, hogy kevesebb helyen lehet kapni, hogy ott jobban ellenőrzik, hogy csak, sőt, ott ellenőrzik végre normálisan, hogy csak 18 év fölötti kapjon dohányárut, de az e-cigarettáknál is már léptünk, hogy arra se, az se legyen egy ilyen beszoktató rész sokak számára, tehát itt azért érezhető eredmények vannak, és a chipszadónál is látszódik, hogy mozdultak el a gyártók is olyan irányba, ami nem terhelt chipszadóval, kevesebb cukorral van, vagy kevesebb olyan anyaggal, ami a chipszadó hatája alá esik, és ahogy mondtam, ez egy plusz forrás volt az egészségügyi béremeléshez.
Egészségügyi, az oktatási béremelés az nagyjából ugyanolyan ütemezésű, mint az egészségügyi béremelés? Hát két nagyon érzékeny területről van szó.
Két fontos terület, nyilván mind a kettőben az ország jövője van valamelyest, tehát az egészségi állapotunk, meg a gyermekeknek a tudása, az, hogy mennyire tudnak jó munkát vállalni, mennyire tudnak vállalkozást indítani, azért az oktatáson is nagy mértékben múlik, meg hát a közös műveltségünk, mert számunkra ez is fontos, nekünk magyaroknak, hogy legyen egy közös kulturális alapunk, amit mindenki az iskolában meg tud tanulni, és ez a nemzeti identitás fontos része az emberi életnek, vagy az emberi élet teljességének. Itt ugye korábban elindítottuk ezt a programot. Ez 2013-ban már megtörtént. Azóta ugye minden szeptember 1-e nem csak az iskola kezdés, hanem a béremelésnek is az ideje. Az első évben ez 32 milliárd forint többletet jelentett. A második év, ami az első teljes év volt a béremelésben, a legnagyobb mértékűből, az 120 milliárd forint plusz forrás volt, és utána is még a következő években 36-32, illetve most 34 milliárd forint plusz az, amit a költségvetésből pedagógus bére fordítunk. Ez azt jelenti, hogy jövőre érjük el azt a célunkat, hogy másfélszerese a pedagógusok bére a 2017-es bére annak, mint ami 2012-ben volt
a pedagógusok. Ugye 2019-re meg kétszerese lesz, ha jól értettem azt, amit beszélgetésünk az ápolóké, amit elején mondom, nem lesz ebből némi feszültség a szakmacsoportok között? Szóval mindenket, ki mondja meg, hogy melyik a fontosabb?
Hát nyilván mindegyik fontos, az mondják, hogy mindenki érezze, hogy előre tud lépni, hogy amikor arról beszélünk, hogy Magyarországon végre 2013-ban történt egy gazdasági fordulat, hogy végre a költségvetés most már plusz forrásokkal rendelkezik, akkor többet tudunk fordítani az oktatásra is, többet tudunk fordítani az egészségügyre is. Ahogy mondtam, jövőre ugye az egészségügyre 171 milliárd forintra fordítunk többet. Az oktatásügyre az idei eredeti elfogadott költségvetéshez képest 104 milliárd forintra fordítunk többet. Ezeknek a jó része mind a két ágazatban béremelésekre megy. Pedagógus béremelésekre, vagy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőknek a béremelésére. Szerintem fontos, hogy mindenki lássa Magyarországon a jövőképét, hogy én pedagógus vagyok, és mondjuk 1966-ban születtem, és matematika-fizika szakos tanár vagyok, és itt dolgozom Budapesten, és egyetemen szereztem a diplomámat. Akkor még mi 2011-ben kerestem 242.100 forintot, addig most már ez 346.000 forintra ment föl. Hogy ezt lássa, hogy minden évben van motivációja itt még jobban dolgozni. És hogyha minden mellett valaki nem csak a pedagógus béremelés, általános béremelés részét kapta meg, nem csak előre lépett a különböző fokozatokban, mint ami az előző példában is volt az évek során, hanem még minden mellett ugye leadja a portfólióját, tehát tesz valami plusz többlet erőfeszítést is, még egy 35.000 forinttal is többet kereshet, és ez bizony már több 10.000 pedagógus esetében, konkrétan 25.000 pedagógus esetében még egy 35.000 forintot jelentett, hogy ő pedagógus egyből, pedagógus kettővel előrelépett.
Mi lesz azokkal, akik nem adták le a portfóliójukat? Ez mennyi ehhez az említett számhoz képest?
Ez a portfólió nélküli.
Ez a portfólió nélküli. A portfólió az plusz 35.
Az plusz 35, tehát azt hozzá kéne meg adjam ez a 346 ezerhöz, de egy gyakornok esetében, tehát aki tényleg főiskolai végzettséggel csak éppen elkezdi a köznevelésben a tevékenységet, és nem is egyetemi végzettsége van, csak főiskolai, ő is 122.000 forintról 182.000 forintra emelkedő bérrel számolhat a 2011 és 17 viszonylatában. Akinek már van egy pici gyakorlata, tehát 3-5 év gyakorlata van és egyetemen végzett, ő ugye 2011-ben keresett 135.000 forintot, most ebben az évben már 227-et. 135-ről 227-re. Vagy aki már régebb óta van, tehát nagyobb gyakorlata van, 18-20 éves gyakorlata van, szintén egyetemi végzettsége, neki is 172.000-ről, 2011-12-es 172.000-ről, mára már 283.000 forintra nőtt a fizetése, és jövőre, amikor jön majd az újabb béremelés, újabb 3,5%, jövő év szeptember 1-től, akkor ő is átlendül a 300.000 forintos határon. Ezek évről évre látható emelkedések, és nyilván ez meg is mutatkozik a pedagógus képzésbe jelentkezők számán, látják. Mert 18 évesen is jóval többen jelentkeznek pedagógus pályára, ami azt jelenti, hogy több száz fővel többen jelentkeznek, nyilván van körülbelül ugyanannyit vesznek fel az egyetemek, de jobb képességű diákokból lehet választani. Tehát a jobb tanulók, az érettségi után jobb tanulók is jelentkeznek többen, nagyobb arányban pedagógusnak, tehát az egyetemek is jobban tudnak válogatni, jobb képviselők kerülnek ki, nyilván jobb eredménnyel végeznek, most már a pedagógus életpályában magasabb fizetést is kapnak. Ha hiányterületeken, tehát bizonyos országrészeken, vagy bizonyos szakokon, mondjuk fizika szakon, biológia szakon vállalják, hogy elvégzik azt az 5 évet, akkor ugye klébezbeg ösztöndíjat is kapnak az egyetemi évek alatt. Tehát így látjuk azt, hogy középtávon lehet minőségben javítani a köznevelésen, és ha minőségi javuláson, akkor nyilván az a kis versenyképességi visszaesés, vagy nemzetközi rangsorban visszaesés, ami Magyarországon a különböző nemzetközi felmérésekben az elmúlt 10-15 évben jelentkezett, de inkább az utóbbi 10 évben, akkor azon javítani tudunk.
Mit várnak a klébezbeg intézményben tartó újra tervezésétől? Minek kell megmutatkoznia, hogy azt mondják, hogy volt értelme?
Igazából azoknak a problémáknak egy része szerencsére közben meg is oldódott, amelyeknek a fenntartását várjuk majd az új 58 helyi szervezeti egységtől. Ugyanis idén tavasz vége óta, nyár eleje óta már ezek a korábbi negatív hírek, hogy nincsen kréta, ilyen számlával, olyan számlával probléma van, ezek a nyárra végül is eltűntek. A klébezben intézmény...
De nyáron szünet volt. Majd most jönnek, hogyha vannak a most kezdődő.
Jó, a tanév végén is eltűntek, és a kliknek ugye nincsen most már lényében adóssága, tehát 30 napon túli ilyen milliárdos tételek és hasonlók, ezek megszűntek, lényegileg megszűnt, lényegében nulla az iskoláknak az adóssága, csak nyilván ami számla lejár, mint 10 nap múlva, azt 3 nap múlva fizetik ki, összesen ennyi, amit a rendszerben most már látni lehet. Tehát ez a fajta probléma, ami 2013-5 volt ugye a legnagyobb, amikor az önkormányzatoknak összesen 1200 milliárd forintnyi adóssága volt, és azt meg kellett váltani, amit nyilván az oktatásból, egészségügyből, szociális szférából halmoztak föl, mert ott nem volt elegendő a pénz. Ezt sikerült helyreállítani, ezeket az áthozott negatív költségvetéseket, amelyek a kliknél adósságot termeltek, ezeket is sikerült kifizetni, úgyhogy ezért abban bízunk, hogy most már azzal, ami ugye a gyerekek szempontjából kevésbé lényeges, meg az ország jövő szempontjából nem annyira fontos, mint a tartalmi kérdések, tehát hogy ez a szervezet, ez a struktúra megvan, ez a rész stabilizálódott, és azzal lehet foglalkozni, ami igazán fontos, a tartalmi kérdés, mit tanítunk, hogyan tanítjuk, a legkorszerűbb eszközökkel, hogy tegyük, ugye a digitális oktatásra ugye külön kormánybiztos is van a kormányzatban, mert ezt szeretnénk fejleszteni, sokféle programra van, ugye 4500 helyen vezettük be a szélessávú internet az elmúlt időszakban, szeretnénk minden tanterembe, hogyha ez eljutna egy-két éven belül, tehát nem csak az iskolában lenne, hanem minden tanteremben ott lenne, hogyha tanároknak segítséget adnánk ahhoz, hogy azt a rengeteg több 10 milliárd forint értékű informatikai eszközhöz megfelelő tudást is kapnának, mert oda vitték ezeket a gépeket,
de a berendezéseket.
Sok esetben akár lehet, hogy a gyerek is jobban ért hozzá, de a pedagógusnak is segíteni kell ingyenes továbbképzésre azon, hogy ő is tudja ezeket kezelni.
De most már az iskolában az igazgató az úr? Mert ez egy nagyon komoly probléma volt, hogy szinte gúzsba kötve kellett táncolnia, még azt sem mondhattam meg, hogy a WC papírral mi legyen.
Hát szerintem egyértelműen az igazgató úr. Ugye van itt egy feladatmegosztás, aminél egyet vissza kell lépni, hogy pontosan értsük, hogy miért van feladatmegosztás. Tehát miért nem az van, hogy az igazgatónál van minden jogkör, hiszen itt most is minden az igazgatónál van, kivéve a felvétel elbocsátásnak a kérdése, de az igazgató az, aki magára pedagógusra is javaslatot tehet, illetve az iskola saját bevételének egy jó részével is az iskola igazgató rendelkezik. Viszont ha ránézünk Magyarország térképére, akkor biztosan találnánk olyan iskolát, mondjuk az egyik is másik is ugyanannyi gyerekkel foglalkozik, tehát ugyanakkor a gyereklétszám, körülbelül ugyanakkor a szociális összetétel is, tehát hasonló, tehát ilyen hátrányos helyzetű gyerekeknek az arányát nézem, akkor nincs nagy különbség, de az egyik iskolában ugyanerre a gyereklétszámra van 20 tanár, a másikban meg 25 tanár. És amikor arról beszélünk, hogy van 104 milliárd forint többletforrás a költségvetésben, akkor ne az az iskola kapjon még egy tanárt, ahol már van 25, egy 26-at, hanem ahol csak 20 volt, ott lehessen egy 21-dik. Ezt viszont nem lehet iskolaigazgatói szinten egyensúlyba hozni.
Már pedig egy iskolaigazgató azt akarja, hogy nála legyen
a mindenki plusz. Mindenki azt akarja, nála legyen plusz egy. Ez teljesen természetes. Nem is fog soha más tenni, nem is fog magától lemondani. De az államnak, meg a közösségnek az az érdeke, hogy mindenhol, minden gyerek ugyanolyan jó oktatást kapjon. És hogyha valakiknek, akár pedagógus létszámban lemaradása van a többiekhez képest, akkor össze ezt a lemaradást hozzuk be, hogy annak a gyereknek, aki arra a településre született, ahol egyébként az önkormányzat régen szegényebb volt, ezért nem tudtak annyi pedagógust fölvenni, akkor itt ezt a lemaradást hozzuk be, ezt pótoljuk, mert összességében ez mindenkinek az érdekét szolgálja, hogy aki oda jár, az is megfelelő tudást kapjon, ne maradjon le a másik diákhoz képest, ahol ugyanannyi diákra 25 pedagógus jutott. Tehát ez az a rész, amit az állam fenntartott magának, ez a központi státuszgazdálkodásban, hogy így szoktuk hívni, de hát az ennek, hogy ez a felvétel elbocsátás kérdése, ez ami az államnál van, de hogy kit vesznek föl,
az már az igazgató.
Ott az igazgatóval közösen hozzák meg ezt a döntést, tehát abban nyilván az igazgatónak fontos szerepe van, hogy ő látja, hogy ki az, aki illik a tantestületbe, ki az, aki jól tudja a gyerekeket tanítani, de ezeket az országos különbségeket viszont csak egy ilyen klikkes, vagy ugye január 1-től lébezve központos rendszerben lehet kiegyeníteni.
Ugye már háromféle középiskola is van, a 6 meg a 4 osztályos, meg a 8 osztályos, ennek az egységesítésében nem gondolkoztak, mert biztos hallottak arról, hogy már az általános iskolában elkezdődik a gyerekek lehalászása a következő gimnáziumi szerkezetbe.
Hát mi arra törekedtünk, hogy a nemzeti alaptantervvel és annak a 2019-ben bevezetendő megújításával is minél jobb tudást, korszerűbb tudást kapjanak ezek a diákok, illetve a pedagógus képzésre és pedagógus továbbképzésre szeretnénk hangsúlyt fektetni. Mert hát ugye a korábbi időszakban ez egy gazdasági terület volt, egy piac volt. Ez több tucat vagy több száz KFT versengett, hogy kik fognak pedagógusokat továbbképezni. A pedagógusok is befizettek ebbe pénzt, az állam is adott bele pénzt, de sok esetben nem volt értelme. Volt, ahol lelkismeretesen megcsinálták, de mivel ez egy ilyen átláthatatlan céghálózat volt.
Én most a gimnáziumi rendszerről beszélek. Tehát amikor...
Igen, csak ha azt mondjuk, hogy hogyan tudjuk a gyerekeket javítani. Hát, mert ugye a struktúra az, ahogy mondom, mindig másodlagos a lényeg, hogy a gyerek olyan tudást szerezzen, a gyerekeink, az unokák, amivel tényleg itt jól tudnak boldogulni. Magyarországon kialakult egy ilyen rendszer, hogy valóban többféle módon 4 plusz 8, 8 plusz 4, 6 plusz 6 különböző osztálytípusok, de hogyha az alaptanterv és a pedagógusoknak a továbbképzése, a színvonalas, az nívós, jól van súlyozva a nemzeti alaptanterv. Tehát nem csak oda van ömlesztve rengeteg tananyag, hanem súlyozva van, hogy mit hogyan kell tanítani. Hogyha egyre több ilyen témahét van, mint ami most is van, pénzhét, környezetvédelmi hét, informatikai tudást segítő ilyen témahetek, tehát készségszinten megtanulnak diákok olyan dolgokat, amiket nem az iskolapadban, ez a 45 perces órában tudja megtanulni, hanem ilyen különleges témaheteknek a keretében, akkor tudjuk igazán a gyerekek érdekét szolgálni. Az is fontos persze, hogy ez milyen szerkezetben történik. Az azért fontos, úgy merült fel igazából leginkább, hogy a 9 osztályos általános iskola kapcsán, hogy hogyan csökkentsük a diákoknak a napi terhelését, és annak az egyik módja az, hogy nem 8, hanem 9 év alatt adjuk le ugyanazt a tananyagot. Ez az egyik lehetőség, ahogy mondtam, itt 2019-re fogjuk bevezetni, tehát itt még van a vitának lehetősége, mert fogjuk bevezetni az új NAT-ot és az új rendszert. Így merült fel ez a 8 osztály, 9 osztály témakör. De mi szeretnénk a tartalmi, a nemzeti alaptanternek a tartalmi megújításával segíteni ezen.
A fizetés emelésekkel, bérnövekedéssel kapcsolatban feladatbővülés is várható? Mert hogyha a NAT mennyisége csökken, akkor elvileg a feladatoknak is csökkenniük kell, amit a tanároknak végezniük kell.
Mi azt kérjük a tanároktól, ezért a többlet fizetésért valóban, hogy ugye 22-26 óra közötti kötelező tanóra mellett igyekeznek a diákoknak rendelkezésére állni a tanórákon túl is, hogy ezt a törvény tartalmazza szakkör kapcsán, tanulmányversenyre való felkészülés kapcsán. Tehát egy ilyen minőségi javulást valóban a tanároknak kérünk, és hát, hogyha valaki ugye pedagógus 2 belül lép, tehát minősíteti magát, akkor pedig egy plusz 35 ezer forint meg is jelenik minden hónapban utána a bankszámláján. Ugye az egészségügyi béremelésben ilyen nincsen, hiszen ott nincs többlet teljesítmény, mert egy bérlemaradást kell behozni, a pedagógusoknál is van bérlemaradás, csak minden mellett a diákok teljesítményét is javítani kell viszont, ez egyértelmű, kiderült több statisztikából, és ezt a pedagógusokkal közösen tudjuk megtenni. Az államnak is több pénzt kell erre fordítani, a pedagógusoknak is, pedagógusok egy részének is nagyobb figyelmet kell fordítani, mert nagyon sokan azért nagyon lelkiismeretes munkát végeznek, és tényleg nekik is jól esik nyilván a többletpénz, de elhivatottságból is teszik azt, amit tesznek. Fontos, hogy anyagilag is elismerjük, de hát azért mindenkinek szerintem vannak olyan pedagógusokról, olyan saját tanáiról emlékei, aki tényleg élt-halt az osztályáért, élt-halt a tanáráért. Fontos, hogy ezek a tanárok olyan anyagi megbecsülést kapjanak, amivel nem gondolkoznak, hogy elmennek bármilyen más munkát vállalni.
Ugyan a helyzet, hogy az ellenzék legfontosabb témái, három témája közül kettő, az oktatás meg az egészség, hogy az ön tárcájához tartozik. Hogy érzi, mit kell elérni ezekben egyszerűen elmondhatóan 2018-ra, amikor az elmúlt 8 évnek már más jelentése lesz? Az előző elmúlt 8 év már 16 évvel ezelőtt elmúlt.
Ugye, hogyha valószínűleg körbenézünk a világ sok-sok demokratikus országában, akkor a közbeszédnek minden az egészség, az oktatás minden a középpontjában áll.
Kivéve nálunk, mert nálunk migránsozás volt a középpontba állítva. Ugye hosszú ideje nem beszéltünk erről.
Beszéltünk, meg törvényeket is elfogadtunk, de valóban volt egy olyan nem állandó, hanem most az utóbbi 2 évben jelentkező probléma, ami viszont egyébként az egészségügy helyzetét is, meg az oktatásügy helyzetét is jelentősen befolyásolta volna, először az egészségügy helyzetét, hiszen járványügyi szempontból jelentett volna nagyobb kockázatot, új kapacitásokat kellene építeni, úgy, hogy nyilván nem lennének járulékfizetők azok, akik idejönnek, úgy kellett volna egy egész kórháznyi ellátást lényegben fölépítenünk, tehát akkor nem budapesti szuperkórházról beszélnénk, hanem arról, hogy a bevándorlók részére az egészségi szolgáltatást nem tudjuk nyitni, és megnyitni, ráadásul a bevándorlóknak drágább is az egészségi szolgáltatása, mert mindig ugye tolmácsot kell hívni, éppen ezért megelőzik Ausztriában is az ott levő osztrák betegeket, hogy a tolmácsnak legyen hosszú az óradíja, tehát ez rengeteg plusz költséggel és plusz kockázattal járt volna, oktatásügyben nem kevésbé, tehát itt azért fontos szempontok vannak az oktatás kapcsán is. Amikkel szerintem mindenki elégedett, ha látja a saját környezetében azt, hogy javult a dolog. Egyrészt javult az oktatásban az, hogy többet keresnek a tanárok, ezt mindenki érzékeli, meg az, ami mondjuk ezen a nyáron történt, hogy mégiscsak 780 iskolában volt felújítás. 203 iskolában kazán cseréltünk, hogy fölújítottunk. 181 iskolában megjavítottuk, kicseréltük a nyílászárókat. 615 iskolában volt kifestés lépcsőházaknak, folyosóknak, tantermeknek a festése.
De bocsánat, ez mind olyan, amit igazából minden évben meg kéne csinálni. Ezt hívják tisztasági festésnek, nem? Az iskolában.
És ha tudná, hogy hány iskolában tényleg nagyon-nagyon régóta meg kellett volna ezt tenni, de most volt az, hogy 616 iskolában ez megtörtént. Vagy 71 iskolában újult meg a tornaterem, hogy nem a régi parkettán fognak a gyerekek most már tornázni, hanem korszerű burkolaton. 205 iskolában újítottuk fel a mosdót, vizes blokkot. 122 helyen javítottuk ki a tetőt. 22 ezer diákul ül széken ebben a tanévban, 12 ezer új iskolapad érkezett, és 1329 tanár tud új táblán áll tanítani ezekben a termekben. Tehát ezek kézzelfogható változások. Ez az, amiért nyilván fontos volt az oktatásügyre sokkal több pénzt és sokkal több figyelmet fordítani, hogy ezek a hétköznapi dolgok is javuljanak, ami pedig nyilván egy hosszabb távú, azt nem 2018-ra fogjuk látni, hanem hosszabb távon, az pontosan a magyar diákok teljesítményének a javulása. Hogy a nemzetközi felmérésekben is, meg a saját felméréseinkben is azt lássuk, hogy jobb képességekkel kerülnek az iskolából, ugye amikor bemegy, akkor vannak bizonyos úgynevezett kompetenciák, amikor kimegy az iskolából, akkor ezek között érezhető a hozzáadott érték. Hogy nem fogják otthagyni az egyetemet azok, akik egyetemre főiskolára mennek, hogy nem hagyják ott a középiskolát azok, akik akár szakképzésben vannak, akár gimnáziumi képzésben vannak. Akkor leszek elégedett, ha látjuk, hogy a 3 éves kortól bevezetett kötelező óvodáztatásnak az az eredménye, hogy a 7 éves korú gyerekek között, akik iskolába mennek, vagy 6-7 éves korú, a többség az 7 éves korú, nincsen akkora különbség a saját képességben az iskola kezdéskor. Ezek azok, amelyek igazi eredményt hozhatnak.
Hol tart az Emberi Erőforrás Minisztériumban a bürokrácia csökkentés, amit még Lázár János jelentett be az év elején, 73 intézményt említve, mert hogy az szerinte tarthatatlan, hogy a háttérintézményekben néha többen dolgoznak, mint magánál a tárcánál. De az EMMI az egy gigantikus minisztérium. Hol tartanak?
Ugye nekünk van a legtöbb úgynevezett háttérintézményünk, 365, tehát az év minden napjára jutna egy, de ezek között nyilván bizonyosokat nem lehet ide számolni, hogy amelyik olyan kulturális intézmények, vagy felsőoktatási intézmények, azok nyilván adják magukat, hogy nyilván tovább is működni fognak, viszont voltak olyan egészségügyi intézmények, háttérintézmények, amelyekről sokan nem is hallottak, amelyeknek a száma ugye már az elmúlt 2 évben is 17-ről 12-re csökkent. Idén július 1-től is 2 háttérintézményünk a minisztériumban, illetőleg más háttérintézményekbe olvadt, és ez fog folytatódni január 1-től. Tehát mi is arra törekszünk, hogy az adófizetők pénzét a lehető leghatékonyabban használjuk föl, és ha vannak olyan intézmények, vagy vannak olyan státuszok, amelyeknek nem bizonyítható a hasznossága, vagy máshol sokkal hatékonyabban el lehet látni, akkor ott az előző években is megtettük ezeket az átalakításokat, most is megfogjuk. Nagy lehetőség, hogy ágazatközi háttérintézményeket tudunk létrehozni, mert ugye sok ágazaton az EMMI-n belül, viszont egy minisztérium, egy közigazgatási struktúra, így ebben több lehetőség nyílt, amikkel éltünk is, igyekeztük őket ezeket használni, de az is fontos, hogy utána viszont a feladatot is el tudják látni, tehát ezért a fokozatosságra törekszünk. Idén júliusban is volt egy, tavalyi évben volt egy hullám, tavalyi évben is volt az egészségügyben egy nagyobb átszervezés, és jövő év január 1-én is jön. Ha így fokozatosan haladunk, akkor szerintünk a legokosabb megoldást tudjuk megtalálni.
Megtartották volna ezt a népszavazást a KDNP-ben? Ha látják előre valahogy az eredményt?
Most a október 2-ikaira persze, hát ez mindenképpen, és azt hiszem, hogy az eredmény is igazolja, hogy ezt abszolút meg is kellett tartani.
Hiszen... Érvénytelen és eredménytelen. A szerint a szabály szerint, amit a Fidesz alkotott annak idején.
Hát, de hogyha megnézzük, hogy hány ember támogatta azt, ami számsorként sokszor elhangzott, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzunk, ugye 3 millió 50 ezer ember, itt pedig 3 millió 300 ezer ember mondta azt, hogy nemet mond a brüsszeli kötelező kvótára, akkor ez egy olyan mértékű megerősítés, amit aztán senki nem mondhat el a saját álláspontja kapcsán az Európai Unióban. Nincs egy másik olyan ország, nincs egy olyan másik miniszterelnök, aki vette volna a bátorságot és megkérdezte volna az embereket, hogy ebben a kérdésben, ami ennek az 50 évnek a legfontosabb kérdése Európában, mert ha egy tömeges bevándorlás lesz, akkor minden kulturálisan, társadalmilag, közbiztonság, terrorizmus, egészségügy területén minden meg fog változni, nem lesz ugyanolyan, mint előtte, és radikálisan nem lesz, hiszen itt óriási tömegek jönnek nagyon nagy gyorsasággal, és amikor kisebb tömegek jöttek lassan, az sem sikerült Nyugat-Európa nagyvárosaiban integrálni.
Senki nem akart itt maradni közülük. Mindenki Németországba akart menni.
Csak a németek azt a kötelező kvótát akarták elfogadtatni, hogy ők utána őket ide visszaküldhessék, vagy átküldhessék Magyarországra.
Ezt Magyarország bírálta volna el?
Itt egy éppen ez a gond, ez a szuverenitási kérdés, hogy kivették volna Magyarország kezéből azt a lehetőséget, hogy maga dönts el, hogy kik legyenek Magyarország állampolgárai. Mióta Magyarország létezik, Szent István királyunk óta, mióta ebben az államformában, vagy ebben az államiságban létezünk, azóta fontos rész volt, hogy mi magunk döntsük, hogy valakivel együtt akarunk élni, valakivel nem, egyedi elbírálással, ki nyilván, aki menekül státuszért folyamodik, és erre alapja is van, azokat eddig is befogadtuk. De minden más az államnak a döntés, hogy van-e szüksége, nincs szüksége, és kire van szüksége. Ezt egy államtól elvenni, ez ugye fogalmilag is nehezen megmagyarázható, mert ez egy állam saját döntésének a a terület, a főhatalom, a népesség, ez ugye a közjogban is az alapvető három attribútuma, tehát lényeges eleme az államiságnak, hogy, hogy a saját területén van egy főhatalma, és a saját népességét maga alakítja ki. Ki más dönthetné ezt el, mint mi magyarok? Miért tudja jobban az nálunk, aki innen több ezer kilométerre él akár?
Államtitkár úr, köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.